Kedves jó Mária Rádió hallgató testvérek! A reneszánsz és a rákövetkező nagy vallási forradalom kétségtelenül a szerzetesi fegyelem meglazításával, illetve a szerzetesrendek felbomlásával mérte az egyik legfájdalmasabb csapást az egyházra. Érdekes történeti jelenség, hogy a 16. század erkölcsi zűrzavarában is a leghatalmasabb támogatás az egyháznak a szerzetesség vagy azzal többé-kevésbé rokon új intézmények nyújtották. A küzdőegyház, ez új és éber csapattestei közt is a Jézus Társaság tagjai voltak a legcélszerűbben felszerelve és legalaposabban kiképezve. Azok a kíméletlen és szakadatlan támadások, amelyeket az egyház ellenfelei évszázadokon át intéztek ellenük, önmagukban is világosan mutatják, hogy a Jézus Társaság mit jelentett az egyháznak és a katolicizmusnak. Bárhol jelentek meg a jezsuiták a föld kerekségen, az emberi lélekhez vezető útra egyformára találtak. Ázsia keletén épp úgy, mint Amerika indiányai között, nem a konkvisztádorok fegyvereivel közeledtek eléjük, hanem a lélek azonosságának és sors közösségének a megértésével, hogy új tartalommal tölthessék meg a lelkeket, amelyek a szeretet megérzésére kitárultak előttük. Az etéren elért nagyszerű eredmények úgy világítanak rá a jezsuitákra, mint a legkiválóbb gyarmatosítókra, amit hosszú idők során hadseregekkel és súlyos pénzáldozatokkal nem lehetett elérni, írja a spanyol királynak a La Plata vidék érseke 1690-ben, a spanyol indián ellentétekre célozva, azt a jezsuiták rövid idő alatt végrehajtják minden segítség nélkül. Az ellenségből barátot csinálnak, és a legvadabb és legféktelenebb népek engedelmes alattvalói lesznek, felségednek. Hogy azok a nagyszerű eredmények, amiket szeretettel és lelkiismerettel különösen Japánban és Kínában elértek, utóbb sajnos nagyobb részt romba dőltek. Annak oka elsősorban az európai keresztény hatalmak politikai és üzleti kapzsisága és versengése volt. Bármi lelki buzgóság és odaadás hatotta is át a Jézus Társaságot, útja sajnos mégsem volt akadálytalan, még Európa katolikus országaiban sem. Spanyolországban például a rend kiváltságai keltették fel ellenük az egyházmegyei papság féltékenységét, bár az innen kapott támadások csak átmenetileg ártottak. Működésük ugyanis fényesen rácáfolt az ellenük szórt vádakra, amelyek legfényesebb bizonyítékát éppen azt szolgáltatja, hogy Spanyolországban 1554-ben már három rendi tartományban 20 rendháza volt a Jézus Társaságnak. Veszedelmesebb ellenségük támadt Franciaországban. Itt szép fülő francia király óta, ahol lappangva, hol nyíltan, utóbb a kálvinizmus szellemétől is gerjesztő a gallikán gondolat elsőnek a párizsi parlament gyűlöletét keltette fel a társaság ellen. Franciaországnak ezt a fő törvényszékét, amelynek a törvényhozása is nagy befolyása volt, ekkor már erősen átitatta a gallikánizmus, amely mindenáron francia nemzeti egyházat akart megszervezni. Ezzel a felemás mozgalommal kétségtelenül nem fért össze a jezsuiták térfoglalása, a szokásos szerzetes fogalmat a szentszékhez való törhetetlen hűség fogalmával is kiegészítették. Tehát ők négy fogadalmat tettek, nem csak tisztaság, engedelmesség és szegénység, hanem a szentszékhez való törhetetlen hűség fogadalmát is. Ez a fogadalom ugyan egyetlen állam belső rendjét sem veszélyeztette, de a Róma ellenes párizsi parlament elsősorban mégis ezzel hangolta a közvéleményt a Jézus Társaság ellen. Ez a parlament nem nézte jó szemmel azokat az eredményeket sem, amelyeket a jezsuiták Avignonban is a protestantizmustól erősen megbolygatott Dél-Franciaországban értek el. E sikerek különösen a Clermonti egyházmegyében voltak érezhetőek, ahol Duprat püspök pászogása alatt a jezsuiták szabadon fejthették ki tevékenységüket, bár ellenük a protestánsok érthetően hangos tiltakozásba kezdtek. A párizsi parlament azonban csak akkor kezdte meg támadásait az Jézustársaság ellen, amikor a Clermonti püspök 1550-ben a társaságnak adományozta párizsi palotáját is, ehhez II. Henrik király is hozzájárult. Sőt, 1551-ben felszólította a parlamentet, hogy iktassa be a tulajdon átruházást. Ilyen sikeres terjeszkedés láttára indult meg a párizsi parlament harca, mely egy évszázadon át kezdődött Franciaországban. Jellemző a politikai megoszlásra, hogy a parlament 11 évig húzta, halasztotta a királyi rendelet beiktatását, és ezzel gátolta, hogy az adományozás törvény erőre emelkedjék. E jezsuita ellenes politikai húzavonában a parlament már új szövetséges társakra is találta a hajdan híres, de ekkor már tépázott hírű párizsi egyetemnek a Sorbonnak tanáraiban. A Jézus Társaság működése ugyanis a rendi szabály szerint nem merül ki csupán a lelkélet ápolásában, hanem a szorosan vett lelki gondozás mellett kiterjeszkedett az ifjúság nevelésére is. Első francia kollégiumát, a Clermonti püspök támogatásával, a püspökséghez tartozó Billonban nyitotta meg 1556-ban fél ezer növendékkel, de ezek létszáma rövid pár év múlva 1563-ban már másfél ezerre emelkedett. Az első francia jezsuita kollégium sikerének híre aggodalmat keltett a párizsi egyetemnél. Ha Párizsban is megtelepszenek, itt is megnyitják kollégiumokat, és az egyetemi kiváltságokat is elnyeri kollégiumok, akaratlanul is veszélyes veszélytársá válik a Sorbonnak. Ez a féltékenység és irigység, mely a tudatos világban annyiszor észlelhető, Párizs katolikus egyetemét szembeállította a Jézus Társasággal, és így lett fegyvertársává a gallikán szellemű párizsi parlamentnek. Hivatalos iratában és képtelen rágalmakkal gyanúsította a társaságot. Azzal vádolta a jezsuitákat, hogy rendjük gőgösen bitorolja Jézus nevét, mert megbélyegzett gonosz szevőt is felvesz tagjai sorába. Nem kötelezi tagjait közös zsolozsmázásra, és egyéb szerzetesi életrendet sem követ. Kiváltsága jártalmára vannak a többi szerzetes rendeknek, a püspöknek, sőt a világi hatóságnak is, folytatta tovább a vádirat. Mindenféle meghasonlásokat keltenek, a perlekedéseket okoznak. Jobban alkalmasak a rombolásra, mint az építésre. A jól megszervezett rágalom hadjárat azonban mégsem érte el célját, mert a francia alkotmányosság egyik előkelő szerve, a papság gyűlése a jezsuiták európai és Európán kívüli működésének hatása alatt 1561-ben befogadta a jezsuitákat azzal a kikötéssel, hogy nem szerzetes rendet alkotnak, hanem csak társulatot. Alá vannak rendelve a püspökök joghatóságának. Erre a parlament is kényszerült a recepció beiktatására. 1562. február 13-án a Jézus Társasága bevonulhatott, ajándékul kapott új párizsi házába, az egyetemi városnegyed kellős közepén lévő Cordelangre-ba. Két év múlva már megnyitotta a kollégiumát, amelyet az egyetem akkori erősen katolikus érzésű rektora felruházott az egyetem kiváltságaival is. Az egyetem félelme viszont alapos volt, mert az új kollégiumnak oly nagy lett a látogatottsága, hogy egyes előadásokat már 1565-ben az épület udvarán kellett megtartani, mert a termek szűknek bizonyultak a hallgatóság befogadására. A kollégium megnyitása után 6 év múlva már 3000 hallgató szorongott termeiben. Ettől kezdve egymás után nyíltak meg a vidéki kollégiumok is. 1580-ban 14-re emelkedett a számuk, a tanulók létszáma pedig mindegyikben elérte vagy felülmúlta az ezret. Sok új iskola alapításra vonatkozó kívánságot vissza is kellett utasítaniuk, mert a rendtagok száma nem volt elegendő. Népszerűségük és társadalmi befolyásuk növekedésével azonban párhuzamosan nőtt ellenfeleiknek az irigysége, mert a parlament, a Sorbonne és a hugenották gyűlölete fűtött. A Sorbonne a püspökök tekintélyével is szembeszállt és több helyütt megakadályozta a jezsuiták letelepedését, míg a parlament minden alkalmat megragadott, hogy száműzzék a jezsuitákat. Negyedik Henrik trónlépésekor vádlólag léptek fel ellenük, hogy mint a Liga legfőbb irányítói elsősorban ők vezették a politikát negyedik Henrik ellen, holott az egyetem és a parlament Liga barátsága köztudomású volt. E vádaskodás az egyházra visszatérő negyedik Henrik tisztánlátásán megfeneklett ugyan, de Chantal János egyetemi hallgatónak negyedik Henrik ellen 1594. december 7-én elkövetett sikerdelen merényletéből keletkezett vihar már nem vonult el nyomtalanul a francia jezsuiták feje felett. Az a körülmény, hogy a merénylő már csak egyetlen filozófiai tanfolyamon át hallgatója volt a jezsuita kollégiumnak, már elég jogcímet szolgáltatott a parlamentnek, hogy a jezsuitákat vádolja a merénylet megszervezésével. Jól lehet, a kínvallatásnak alávetett merénylő vallomásából sehogyan sem lehetett bebizonyítani, hogy a jezsuitáknak a merényletben bármi kis részük lett volna. A Guinard Páter szobájában talált néhány ligakori röpiratot, a parlament elegendő bűnjelnek találta, hogy Guinard atyát mint felségárulót halálra ítélje, és kivégezte 1595. január 7-én, rendtársait pedig mint békebontókat, az ifjúság megrontóit, a király és állam ellenségeit Párizsból és a párizsi parlament joghatósága alá eső területről kitiltsa. Hasonló ítéletre szólította Franciaország többi parlamentjét is. A Jézus Társaságnak tehát távoznia kellett Franciaország nagy részéből, de Közép- és Dél-Franciaországban tovább folytathatták működésüket, mert a Languedoc-i és a Genni parlament nem engedte magáévá, nem tette magáévá a párizsi határozatot. Az idő kereke is gyorsan fordult ebben a mozgalmas korban. 8. Kelemen pápa közbelépett a jezsuiták visszafogása érdekében, és 4. Henrik nem utasította el a pápai közbelépést. Ellenfeleik, most már csak Erzsébet, majd első Jakab angol király, jezsuita ellenes közbenjárására alapították a reményüket, csak hogy ezt is korán elsorvasztotta Henrik megismerkedése Koton Péter jezsuita atyával. Ennek nyílt őszintessége, megnyerő fellépései, szavainak meggyőző ereje a jezsuiták ügyében végleges elhatározásra bírta az impulzív, de magas értelmiségű Bourbon királyt. Erzsébet és Jakab intelmeit, mint Franciaország belső ügyébe való beavatkozást visszautasítva, a parlament minden ellenkezésével szemben 1603. szeptember 1-én kiadta a jezsuiták visszatérését megengető Rouen-i rendeletet. A párizsi parlament rágalmait. 4. Henrik a Rouen-i rendeletben ezekkel a bátor és száfolhatatlan szavakkal vetette vissza. Hogyan vádolhatják önök nagyra vágyással azokat a férfiakat, akik a nekik felajánlott tisztségeket visszautasítják? Ha önök előtt már a Jézus Társaság neve is olyan gőgös színben tűnik fel, miért nem gáncsolják azokat is, akik a Szent Háromság testvérei nevet viselik? Ami pedig az én személyemet illeti, szívesebben nevezném magam Jézusról nevezett jezsuitának, mint Jakobinusnak vagy Ágostonosnak. Ha pedig a Jézus Társaságot Franciaországban csak megtűrték, én abban csak dicsőséget találok, hogy Isten nekem tartotta fenn, hogy a polgárjogot én adjam meg nekik országomban. Az egyetem csak azért néz rájuk ellenséges szemmel, mert ők jobban végzik a dolgokat, mint mások, amit előadásaik tömeges látogatása is bizonyít. Ha többet, hogyan lehetne az, hogy míg az önök egyeteme csak üres padokat tud felmutatni, addig őket mindenhová, még az ország határain túlra is követik a tanulók. Önök azzal vádolják őket, a tehetséges gyermekeket magukhoz vonzák, és kiválogatják a legjobbakat. De én éppen azért is nagyra becsülöm őket, olyan a háborúhoz nem a legjobb katonákat válogatjuk-e ki? Választanának-e önök maguk közé olyat, aki méltatlan önök közé is az önök tanácsadó székére? Én gyakran mondom, ha a spanyol nemzet jól felhasználhatja őket, miért ne tegye ezt a francia is? Önök azt is mondják, hogy úgy surrannak be mindenhová, ahogy csak tudnak. De azt éppen úgy teszik mások is, és én magam is, mint tudom, hogy úgy csempésztem be magam királyságomba. A pápa főhatóságáról sem tanítanak mást, mint a többi katolikusok. Ha ezért perbe fogják őket, perbe kellene fogni az egész katolikus egyházat. Én nem hiszem, hogy a papságot elidegenítenék az iránta való hűségtől, hogy a királygyilkosság megengedettségét tanítanák. 100 000 tanítványok közül egy sem hirdetett ilyet. S hát ebből a kínpad szenvedéseivel sem tudtak annyit kicsakarni, mint egyetlen jezsuitát is megvádoljon ezzel. És ha a merényletet mégis jezsuita követte volna el, vajon Júdásért valamennyi apostol szenvedjene, vagy azokért a kihágásokért, amiket egykor katonáink követtek el, magam lennék felelős. A társaság ügyét tehát bízzák csak, nyugodtan én rám, írja a király. A Jézus Társaságnak ez a királyi apológiája elsősorban a katolikus megújódás új lendületén éreztette jótékony hatását. A Ralph Lechtenman, 4. Henry király bőkezűségéből felállított új és legnagyobb kollégiumot hamarosan követték a Cienia Szenci, Amiensi Muléni, Patiei és Rámszi alapítások. Valamennyi új lángoló tűzhelye lett a vallási megújódásnak és a tudománynak. Hallgatóik száma már 1680-ban 30 000-re emelkedett. Mindez elismerésül szolgált a rendnek, de betetőzte az örömet, Erik Henriknek az a rendelete is, amely a parlament által Châtel lerombolt háza helyén a Jézus Társaság nyilvános meggyalázására emelt szégyenoszlopot lebontatta. Teljes diadalt azonban mégis akkor aratott a rend, amikor a király magát kotonatyát választotta gyóntatójává. Az erre következő belső nyugalmat azonban hamarosan felkavarta az az őrült gyilkosság, amelynél elvetemültebbet alig ismer a történelem. Egy fanatikus, angolémi zug ügyvéd, Ravaillac tőre kioltotta Franciaország egyik legnépszerűbb királyának az életét 1610-ben. Benne a Jézus Társaság is leghatalmasabb támaszát veszítette el Franciaországban. Még el sem ült a gyász. A társaság ellenfelei már is szétszórták képtelen rágalmaikat, hogy belekeverjék a társaságot legnagyobb jótevője meggyilkolásába. Működése azonban már annyira megszilárdította a társaság tekintélyét, hogy a parlament és a Sorbonne taktikája nem talált hitelre. 13. Leős, 4. Henrik fia és utóda nem csak a rouen-i rendeleteket erősítette meg, hanem 1610. augusztusban kiadott nyílt levele elrendelte a párizsi kollégium újból való megnyitását, sőt, a társaságot arra is fölgyakorította, hogy nyilvános előadásokat hirdessen az egyetem bármely fakultásán. Kollégiumaik népszerűségét egyre emelkedő számuk is igazolta. 1640-ben már 70 kollégiumok volt, a Franciaországban működő jezsuiták létszáma pedig 2136-ra rúgott. A kollégiumok általános lehetőségére találóan mutatnak rá első Ferdinánd császár szavai. Ha Németországot meg akarjuk reformálni, mondta, csak a jezsuita kollégiumot kell megsokszoroznunk. A katolikus megújódás kaptársai ugyanis nem csak a nevelő és oktató intézmények voltak, amelyekben protestánsok is szívesen neveltették gyermekeiket, hanem szemináriumok is, ahonnan a zsinat szellemében nevelt új papság kell szájra. A nevelőhez méltó tényezője lett a katolikus megújódásnak. Érthető, hogy a katolikus vidékek szívesen fogadták a társaságot, a protestantizmus fészkeiben viszont minden eszközzel igyekeztek híveiket távol tartani a jezsuitáktól. Prága protestáns és huszita lakossága Canisius Pétert mise közben kővel dobálta meg, egy másik jezsuitára pedig épp úrfelmutatáskor emelte tőrét egy elvadult huszita. Fáber Péternek sok megaláztatást kellett eltűrnie, míg végre 1556-ban felállíthatta a kölni jezsuita kollégiumot, mert nagyszerű eredményei miatt kollégium diabolikumnak csúfoltak a strasbourgi protestások. Kedves jó Mária Rádió hallgató testvérek, a további folytatást majd a következő alkalommal tartjuk meg, vagy végezzük el a további nehézségek és féle megfélemlítések tárgyában, mert a jezsuiták szenvedtek el. Dicsértessék a Jézus Krisztus!